Foglaljuk el helyünket. És akkor átadjuk a szót Mezei Mónikának.
András kérte, hogy írjak egy vázlat pontokból álló valamit, hogy mit szeretnék ma mondani. A legutolsó pontnak azt írtam, hogy egyszer csak úgy éreztem, hogy mindezt el kell mondanom. Nagyon sok éve érlelgettem azokat a gondolatokat, amit most szeretnék veletek, önökkel megosztani. Hát először talán a gyerekkoromról csak néhány szót, mert 10 perc után le leszek lőve. A gyerekkoromat Komlón egy szocialista bányavárosban nagyon jókedvűen éltem meg. Itt van mind a 4 gyerekkori barátnőm most velem. Mi úgy köszöntünk, hogy jó szerencsét. Ez akkor jutott eszembe, mikor múltkor beléptem, és mindenki mondta, hogy áldás, békesség, akkor eszembe jutott, hogy mi egész gyerekkorunkban úgy köszöntünk, hogy jó szerencsét, sőt, mikor elkezdtem tanítani egy évig otthon, akkor én nekem a boltban a gyerekek úgy kiabáltak, hogy jó szerencsét, Mónika néni. Másodiknak fölírtam, hogy miért nem mehettem templomba. Az apukám történelem szakos tanár volt, és a történelem szelében a párt is igényt tartott rá. Ő mondta, hogy amikor én el akartam menni az első évféri misére, hogy nem mehetek el, mert elveszti a munkáját, és akkor kaptam tőle az első bibliámat. Azzal, hogy akkor leszek megkeresztelve, amikor én akarom. Aztán jött a főiskolás élet. Fölírtam ide, hogy majd beszélek itt a bulis életről, de nem sokat, mert itt van az anyukám, hála Istennek, meg a főiskolai barátnőmnek az édesanyja, akivel hát éltük a főiskolások bulis életét. Közben a kollégiumban a szobatársnőm egy nagyon kedves katolikus lány volt. Amikor én hajnali 4-kor hazatértem, ő épp a Bibliájával mindig kiment a konyhába olvasgatni. Mindig kérdeztem tőle, hogy miért jó ez, hogy itt hajnali 4-kor. Ő pedig mindig mondta, hogy egyszer imádkozik értem, hogy egyszer én ezt megtudjam. Közben a kollégium, ahol laktam, mellett a református templomban nagyon gyakran Lehotka Gábor orgonált, nagyon-nagyon-nagyon szerettem menni, és nagyon szívesen beültem. Tulajdonképpen mindig egész életemben, bármilyen templomba, és én ott mindig nagyon, nagyon megnyugodtam. Aztán az én életemben nagyon fontos év volt 1993, mert akkor meghalt az apukám. És ez volt az én első nagy szerelmi csalódásom, ez most már viccesebb éve, és akkor lettem beteg. És ekkor költöztem Budapestre. Összesen laktam 13 albérletben, de ezek közül az egyik azért jelentős, mert Horváth Szilvivel egy lépcsőházban laktam. Szilvi sokan ismerik, Marci fia révén is. Nem tudom, most itt van-e. Itt van? Itt a Szilvi. Ő hozott engem először Gazdagrétre. Akkor a közösségi házban, mikor beléptem, kék-sárga lufik voltam, mondtam, de vicces ez. Egy évi kék-sárga lufik voltak, és hátul azt hiszem, én tatami, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket, a küzdő szőnyegeket. Ott egy nagyon kedves házaspár ült, nekem nagyon szimpatikusak voltak, meg is nyugodtam, de most látom az ifjú apukát, a Várkonyi családdal ismerkedtem akkor éppen meg. Aztán jöttek a gyerektáborok, Kővágóőrsön, és az én életemben egyre nehezebb időszakok következtek, mert hát ezt nagyon sokan tudják, hogy nekem szklerózis multiplex nevű betegségem van, és erre a mai orvostudomány állása szerint megadózisú szteroidokat tudnak adni. Én ezt a megadózisú szteroidot sajnos nem jól viselem, nagyon mély állapotokat idéz elő, egyáltalán nem tudok aludni, és ilyen mély depressziós állapotba kerülök, ahonnan nagyon-nagyon-nagyon nehezen szoktam kilábalni. Erre példa volt, ami van nem sokára oda is érek, az idei nyár, ahol sokan velem együtt voltak. Aztán következtek a további táborok, például Móri tábor, onnan mentem Székesfehérvárra, és állapodtam meg az ottani főiskola igazgatójával, hogy elhagyom a Török Bálinti iskolát. Ezt nagyon fájó szívvel tettem, mert nagyon szerettem tanítani. Aztán 2001 a következő jelentős dátum, Mert akkor egyszer ültem Isten tiszteleten, és akkor úgy éreztem, hogy na most oda megyek Lovas Andráshoz, és megkérem, hogy kereszteljen. Majd meg, de ez már sok-sok éve jártam én tulajdonképpen a gyülekezetbe. Aztán következett újabb rosszabbodások, és egyszer váratlanul lebénult a lábam. Dóra, emlékszem, hogy meglátogattál az akkori otthonomban, teszem a 10-es számú albérletben, és mondta Dóra, hogy imádkozzunk. És mondtam neki, hogy ne haragudjon, de én képtelen vagyok most hálát adni, meg imádkozni, mikor itt fekszem, és a lábamat nem tudom behajlítani. És kérdezte Dóra, hogy akkor mit csinálnék szívesen, és mondtam, hogy hajat szeretnék nagyon mosni, hogy ne így kelljen a kórházba bemenni. És Dóra behozott egy vödörvizet, sampont, és mondta, hogy jó, akkor hajat mosunk. És közben mondta, hogy amikor nem tudok imádkozni, mindig nyissam ki az énekeskönyvet, és kezdjek el énekelni. És így kezdtük el énekelni akkor, és azóta az egyik nagyon kedves dal a szívemnek az Én Nagy Isten, most előtted szívem kitárom, majd később együtt is el fogjuk énekelni. Aztán újabb albérletek, állandó kétségek, megingások, miután ezek a rosszabbodások mindig együtt jártak a szteroidos kezelésekkel. Itt nagyon-nagyon sok ember van, aki velem végig csinálta ezeket az időszakokat, a gyülekezetből is, itt vannak a Török Bálinti régi kolléganőim, barátnőim. Vagy Gitta, amikor mindig bejött a kórházba, és mondta nekem, hogy 365-ször van a Bibliában, hogy ne félj, és úgy éreztem, hogy nálam mindig szökőév van, mert én aztán állandóan ott rettegek, és kitartóan jött, Gitta jött, és bátorított. Közben még egyet elhatároztam, hogy elmesélek. Amikor először a családomnak mondtam el, ugyanis én egy ateista családban nőttem fel, vagy nekem ők ilyen látens keresztények, és akkor a nővéremnek elmondtam, hogy én járok Gazdagrétre, református istentiszteletre, és a nővérem azt mondta, engedélyt kértem Dórától, hogy ezt elmondhassam. Biztos jóképű a pap, szóltam nekem. És akkor mondtam, hogy lehet, hogy tulajdonképpen jóképű, de hoztam csokit. És akkor én mondtam, hogy de most ez nekem nem számít. Szóval nagyon-nagyon jelentős volt a keresztelőm 2001-ben, de nagyon izgultam, hogy meg ne kérjenek, hogy bizonyságot tegyek, mert hogy én nem tudok. És aztán később úgy éreztem, hogy egy bizonyság volt tőlem, hogy azért én itt kétkedek állandóan, és itt bizonytalanságban élek, és rengeteget beszélgettem a gyülekezetből is, baráti körömből is, sok-sok testvérrel, és mondták, hogy nem baj az, nem, egy más is így van, nem kell itt a hitben annyira biztos talpakon, nem adják ezt ingyen, és ezt én éreztem egész életemben. Aztán végül az ajándék, a végleges otthon, amikor az önkormányzati lakást át kellett vennem, persze nagy csinnadrattával, és persze a gyülekezeti tábor ideje alatt, így késve érkeztem, de este a híradóban láthattam már magamat. De mindenki nagyon örült velem. A sok költözés, ahol sok-sok gyülekezeti tag, sok régi kollégám segített, pedig néha meg se tudtam mozdulni, mondták, te csak üljél, és segítettek. Aztán egy kicsit ilyen azóta nyugodtabb küzdés, és szeretném elmondani, hogy akár mikor rengeteg segítséget kaptam nagyon sok embertől, és aztán ez a legnagyobb ajándék az életemben Istentől, hogy mindig sírtam, hogy a családom miért fogyatkozott meg, amikor az apukám meghalt, az anyukámat egy súlyos baleset érte, és közben mindig kaptam barátokat, meg testvéreket Istentől, és még nagyon sok anyagi segítséget is kaptam, amikor hiányzott a kerekesszékemhez még, ami borzasztóan sokba került, az OEP engedélyével nagyon sok támogatást kaptam, de még hiányzott még mindig x 1000 forint összeg, és akkor így valaki odaadta, hogy de hát ő pont erre akarta ezt adományozni, és mindig ilyenek történtek, és akármikor kérdeztem, hogy kinek köszönjem meg, mindig a feleletet itt azt kaptam, hogy oda fölfele köszönjem, de én szeretném ide lefele is azért megköszönni mindenki segítségét. És aztán az idei nyáron még néhány szót, mert ez volt a életem egyik más legborzasztóbb időszaka, mert tavaly januárban egy újabb betegség jelentkezett az egészségi állapotomban, és krónikus vastagbél gyulladásom lett. Hát ez elég szörnyű, rohangálós betegség, és nagyon sok kilófogyásával fogyásával járt, és rengeteget diétáztam, hónapokig rizsel meg zappelyhen éltem, de sajnos nem segített, és ezért belementem a végén, hogy jó, akkor beveszem a szteroidokat, de én hiába mondtam, hogy nekem ennek nagy ára lesz, lett is, és megint egy újabb, nagyon mély időszak lett. Tavaly nyáron hazavittek a barátnőim Komlóra, és mindenhova elvittek, ahol gyerekkoromban jó volt, és mondták, Orfűn, esett az eső, meg sütött a nap, ezért gyönyörű szép szivárvány ívelt fölöttünk az égbolton, én még soha nem láttam akkora szivárványt, de nem nagyon tudott izgatni. És akkor nagyon szomorúan hoztak haza Gizikének a ide pont a templomba, Gizikének a búcsúztatójára. Gizikére sokan emlékeznek, ő 5 évig volt velem, és egy kicsit ilyen pótmama szerepet is betöltött az életembe. Ezúttal tolmácsom az ő szívből jövő üdvözletét is, mert épp nemrég hívott telefonon Erdélyből. És utána a gyülekezeti tábor, amikor semmi sem használt, és mindenki végig imádkozta velem a hetet, és naponta telefonálgattam a doktornőimnek, meg a gyülekezetből is volt orvos, akivel ezt vett be, azt vett be, még egy altató, hát halszol, nem aludtál, szegény Gitta volt a szobatársam. Ő éjjel fél álomba vitt ki, be, és semmi nem használt, és akkor a sok imádság között egyszer Andrással is beszéltem, és mondta nekem, és ezért nagyon-nagyon haragudtam akkor, pedig igaza volt, hogy majd egyszer elmúlik, Móni, tudod, úgyis elmúlik. De úgy éreztem, hogy megint, hogy most ő nem érti meg az én szörnyű nagy problémámat, és közben igaza lett, mert ugyanúgy lezajlódott, mint olyan sok-sok más esetben ez az időszak is, de azért, amikor hazajöttünk a táborból, és pont a gyógyulásról volt szó a táborban, és nagyon-nagyon-nagyon sokat jelentett, de az én saját életemben, az én saját gyógyulásomban még hosszú út várt rám. A Csepeli kórházba kerültem, ahol a végén már kerekesszékes oktatónak és logopédusnak is akartak alkalmazni. Akkor hazajöttem onnan. És tulajdonképpen a végéhez is értem már a mondókámnak. Még annyit szeretnék elmondani, amiben nagy-nagy-nagy változáson mentem keresztül, hogy én régen mindent az akaratomból akartam, hogy úgy legyen. És például múlt hétvégén egy baráti körben Csaba, aki nagyon fontos nekem, nagyon rosszul lett. És ki kellett hívnunk a mentőket, hogy kórházba vigyék. És akkor éreztem, hogy most meg úgyse tudok mit csinálni, teljesen fölösleges nekem bármit akargatni is. És olyan jó volt, hogy más se csinált, hogy leültem, és ott elkezdtem a többiek között imádkozni, hogy jól legyen. És a legnagyobb csodával határos módon másnap fölkelt bénultságából. Úgyhogy ő hozott ma is el. És még talán egyetlen egy momentumot szeretnék elmesélni, hogy az én barátaim zöme, szintén látens keresztény, kérdezték, hogy ide ateisták bejöhetnek-e. És mondtam, hogy itt tárt karokkal várnak mindenkit a templomba. És nekem a gyerekkori barátaim sokat mondták, hogy számukra nincs Isten, ha én beteg vagyok. Mert hogy nekik én jó vagyok, és olyan furcsa ez, hogy én miért lettem beteg, és hogy szeretheti-e Isten az embert így, hogyha beteg. És számomra ez nagy kérdés volt egész életemben, illetve az életemnek ebben a szakaszában. És akkor János evangéliumában olvastam, és akkor megnyugodtam, hogy amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Ekkor nagyon megnyugodtam, és ekkor tájt egy tanítványom anyukája hozott egy CD-t, nem tudom, melyik gyülekezetbe járt, és meghallgattam, és az egyik szám nagyon-nagyon bekúszott a szívembe. Én még mit sem tudtam róla, te már akkor szerettél, és akkor ez volt a második ilyen pont, amikor nagyon megnyugodtam, hogy akkor engem Isten szeret, így is szeret, és ugye nem gyógyultam meg, hiába a sok-sok ima, imalánc, kórházi kezelések előtt, alatt, közben kell-e, és mindig értem, Dóra mindig hív, hogy a sáskalánc, mindig az imádkozó sáskaláncról szokott beszélni, és közben nem gyógyultam meg, és mégis életemben ilyen jól nem éreztem még magam, mint most, és ennyire nem éreztem azt az isteni szeretetet sem, amiben pedig a mindennapjaimat azóta élem. És most ugyan a énekes könyvemben maradt, de még elhoztam egy első imanaptárat, amit eltettem, amikor egyszer hazavittem egy imanaptárat, és akkor úgy megnyugodtam, hogy jó, reggel én rendetlen bibliaolvasó vagyok, mindig megkapom ezt a barátaimtól, hogy pedig van kalauz, meg... És én sokszor tényleg ebben rendetlen vagyok, és úgy megörültem az imanaptárnak, hogy de jó, reggel akkor én a gyülekezettel együtt imádkozom. És annak a hónapnak a 15. napján értem imádkozott az egész gyülekezet, és évekig utána minden hónapban megtaláltam magamat a naptárba, és ezt most is nagyon, nagyon köszönöm mindenkinek. Végül egy verset szeretnék olvasni, ami nagyon jelentős volt az életemben, mert a Rigler Andit most mutatták be a gyülekezetnek, tőle kaptam egy Reményik Sándor verset, amiben benne volt pont az az életérzés, amit én éltem, és ez egy másik barátnőm egy másik verset adott, és a versek szeretetében meg itt van velem az apukám, úgyhogy ezt éreztem, és ez az üzenetem mindenkinek, aki hasonló cipőbe jár, mint én, így érzésileg, és sokat szenved a depressziótól, mélységektől, fájdalmaktól, betegségektől, hogy egyszer megnyílik az ég, és az ember nem érti, hogy honnan van a megoldás, de jön. És ezért ezt a verset szeretném még elolvasni. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, és a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Aztán elalélsz. S ha újra eszmérsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy, mind hiába a bűn, a betegség, a nyomorúság. A mindennapi szörnyű szürkeség tömlőcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat, hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény, álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Isten igéjét olvasom Zsoltárok könyve 6. részéből. Karmesternek mély hangú, húros hangszere Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg haragodban, ne ostorozz indulatodban. Kegyelmezz, Uram, mert elcsüggettem, gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim. Lelkem is csupa reszketés, és Te, Uram, meddig késel? Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet, szabadíts meg, mert irgalmas vagy. Mert a halál után nem emlegetnek téged, kiad hálát neked a sírban. Belefáradtam a sóhajtozásba, egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, könnyeimmel öntözöm fekvőhelyemet. Szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört sok ellenségem miatt. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők, mert meghallotta az Úr hangos sírásomat. Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr. megszégyenül és reszketni fog nagyon minden ellenségem. Meghátrál és megszégyenül egy pillanat alatt.
Imádkozzunk! Áldunk téged, mennyei édesatyánk, hűségedért, kitartásodért, hatalmadért, ahogy megérintetted a szívünket Mónika szavain bizonyságtételen keresztül. Köszönjük, hogy te valóban lenyúlsz a mélységbe, hogy felemeld a gyengét, az összetörtet, és hogy titokzatosan elhozod a kegyelemnek az idejét, amikor magunk sem tudjuk, hogy miért, de egyszer csak minden mássá lesz. Előtte az volt bennünk, hogy nem ismerünk téged, és nem hiszünk, és egyszer csak magunk sem tudjuk, hogy miért keresünk téged, és tudjuk, hogy vagy. Előtte az volt, hogy szemben álltunk veled, és harcoltunk, és küszködtünk, és nem értettünk, és kérdéseink vannak, és utána nem kaptunk választ a kérdésekre, de kisimult a lelkünk. Köszönjük neked, hogy ma is így jöhetünk te eléd. Így jöhetünk eléd, és így lehetünk őszinték. Hozzuk eléd saját csüggedéseinket, kérdéseinket, reménytelenségeinket. Azokat a testvéreinket, akik a mélységben járnak, a sötétség völgyén keresztül ma is. Köszönjük, hogy így jöhetünk eléd, hogyha az élet számunkra kerek és egész most éppen, nem kell menekülnünk mások fájdalmától, hanem beléphetünk, engedhetjük, hogy szereteted átáradjon rajtunk keresztül, megérhetjük, hogy mit jelent testvérnek lenni. Mennyei atyánk, dicsőítünk téged a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki eljött ebbe a világba, aki szent lelke által jelen van, de aki újra eljön. Köszönjük, hogy adventkor erre irányítod a figyelmünket, hogy Jézus Krisztus, aki meghalt értünk, és feltámadt, visszajön ebbe a világba, és amikor visszajön, minden bűnnek, minden betegségnek, minden fájdalomnak, minden szenvedésnek, minden igazságtalanságnak, minden jogtalanságnak, minden erőszaknak, mindennek, ami miatt felháborodik a mi szívünk, és kérdéseink vannak hozzád. Kérünk hát téged, Urunk, hogy jöjj most is el. Jöjj, Urunk, és bocsásd meg a mi kemény szívűségünket. Bocsásd meg, hogy sokszor annyira félünk a szenvedőtől, és nem álltunk mellé, pedig megtehettük volna. Bocsásd meg a múlasztásainkat, hogy nem szerettünk úgy, ahogy szerethettünk volna. Bocsásd meg rossz szavainkat, és kérünk téged, hogy töltsd be szereteteddel. Jelensd ki nekünk a te szívedet, a te kegyelmedet, a te könyörületességedet. Jöjj és szent lelkeddel taníts bennünket, formálj minket ezen az Isten tiszteleten. Szólíts meg bennünket, és Urunk, imádkozunk a gyermekeinkért is, akik gyerekisten tiszteleten vannak most, kicsiktől a nagyokig. Szólj hozzájuk is, tanítsad őket is, formáljad az ő szívüket, az ő bensőjüket is, hogy megismerjenek téged, hogy velünk együtt legyenek a te népednek tagjai, akik a te dicsőségedre hivattak el. Köszönjük, Urunk, hogy azért adod sokszor a nehézséget és a nyomorúságot, hogy abban a te dicsőséged legyen nyilvánvalóvá. Azáltal, hogy gyógyítasz, vagy azáltal, hogy kegyelmet és szabadságot adsz. Jöjj hát, Szentlélek Úristen, és törzs be a mi szívünket az Úr Jézus Krisztussal. Amen. Istenek igéjét Jeremiás proféta könyvéből olvasom a 45. fejezetet. Ezt az igét mondta a Jeremiás próféta Báruknak, Néria fiának, amikor leírta egy könyvbe Jeremiás beszédeit az ő diktálása nyomán, Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának a 4. esztendejében. Az Úr, Izrael Istene ezt mondja rólad, Báruk, te így beszélsz, Jaj nekem, mert az Úr kinnal tetézi fájdalmamat. Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat. Ezt feleld neki. Így szól az Úr. Nézd csak, amit építettem, azt most lerombolom. És amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban. És neked nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek. Mert most veszedelmet hozok minden emberre, így szól az Úr, de te életedet ajándékul kapod, bárhova mégy. Báruk kimerült és elcsüggett, elfáradt és úgy érzi, hogy nem bírja tovább. Túl nagy volt a feszültség. Főnöke, Jeremiás próféta, Istennek kemény üzenetét kapta Júdáról és Jeruzsálemről. Elmondani nem tudta, mert akadályozott a mozgásában, és ezért Báruk hűséges segítőtársa és írnoka lesz az, aki leírja a megtérésre szóló üzenet súlyos szavait. Valamint azt is leírja, hogy mi következik akkor, ha a nép nem tér meg. Ez írása egészen a királyig jut, aki, amikor felolvassák neki, cinikusan darabokra vágja és elégeti az Úr szavát. És ezért Báruknak is, Jeremiásnak is menekülniük kell. Báruk pedig nem erre készült. Nagyapja Jeruzsálem kormányzója volt, egy sokkal szebb korban. A király hűséges embereként nagyapja részt vett egy nagy vallási és erkölcsi megújulásban, ami jóval korábban történt, Jeremiás fiatal korában. Azóta azonban már egész más szelek fújnak a városban. Istentelen uralkodók, istentelen vezetők vannak hatalmon. Ez a nagyreményű ifjú Jeremiás mellé állt. Ezzel pedig szembe került a kormányon lévőkkel, kikerült a jó állásokat osztogatók köreiből, és elvesztette ígéretes lehetőségeit. Pedig valami egész másra készült, és egész más kilátásai voltak. Családja, iskolái másra determinálták. De ő hűséges volt az Úrhoz, és ezért most menekülnie és bujdosnia kell. Mire számíthat? Vannak reflektorfényben élők, és vannak háttérben maradók. Vannak hírességek, akiknek a neve jól ismert, és vannak névtelenek, akik nevére kevesen emlékeznek. Vannak fontosak látszólag, és látszólag jelentéktelenek. És mintha Jeremiás az egyik oldalt képviselné, írnoka Báruk pedig a másikat. Isten Jeremiást választotta arra, hogy népek prófétája legyen, de Báruk isteni elhívásáról sehol nem olvasunk. Jeremiás szavai királyokhoz szólnak. Isten Jeremiáson keresztül megszólaló igéje világpolitikai tényező az akkori korban. Báruk, Jeremiás hűséges írnaka azonban csak egy mellékszereplő ebben a történetben. És még ebben is megfáradt és elcsüggett. Elege van, mert nem azt kapta, amire számított. De az Úr nem feledkezett meg róla. Az Úr ismeri Báruk fájdalmát és összetörtségét. És ezért az Úr megszólítja az ő profétáját, Jeremiást, és egy személyes igét, egy személyes üzenetet küld Báruknak. Jeremiás, aki eddig királyoknak, uralkodóknak, népeknek hirdette Isten szavát, most egy személyes lelkigondozói üzenetet kap. Közvetlenül Báruknak, az elcsüggett embernek. Mert Isten nem feledkezik meg az ő hűséges szolgájáról. Mert az Úr nem hagyja figyelmen kívül a háttérben maradót. Mert Isten ismeri a nevét annak, akinek a nevét tömegek nem ismerik. Mert az Úr személyesen megszólítja azt, aki úgy érzi, nem csak, hogy minden ereje elhagyta, de Isten is biztos mással van elfoglalva. Azt gondolod, Báruk, hogy te kicsi vagy és kevés. És téged hogyan szólíthatna meg az Úr? Azt gondolod, hogy hűséges voltál, engedelmes voltál Istennek, de persze, hogy rólad nem emlékezik meg Isten személyesen. Hát hogy várhatnál ilyet? Hát te csak egy második, vagy egy sokadik vagy. Hogyan lenne az Úrnak szava hozzád, személyesen és kizárólag csak hozzád? Meg sem fordult még a fejedben az, hogy akit hűségesen szolgálsz, az számon tart téged? Báruk, nem hiszed, hogy nyomon követi minden lépésed? Nem hiszed, hogy ismeri lelked minden rezdülését. Az Úr Izrael Istene ezt mondja rólad, Báruk, te így beszélsz. Jaj nekem, mert az Úr kínnal tetézi fájdalmamat. Belefáradtam a sóhajtozásba, nem találok nyugalmat. Látod, az Úr ismer, Báruk. Ismeri szíved gondolatait, ismeri ki nem mondott sóhajtásaid, látja, hogy sok a fájdalmad, hogy úgy érzed, sokasodnak csalódásaid. Egyik esemény a másik után, egyik rossz hír a másik után. Megvolt a fájdalom, és kaptál rá kint. Kinnal tetőzött fájdalmadra újabb csalódás érkezett. Elvesztetted az álmaidat, de azután még rád is támadtak. És nem elég, hogy mások elől menekülnöd kell, mert szitkoznak és gyalászkodnak, de esetleg még a családod is elutasít. És nem elég az elutasítás, mert úgy érzed, hogy mindezt az Úrtól kapod. Az Úr kínnal tetőzi fájdalmaimat, így beszélsz, Báruk. Talán még úgy érzed, egyetlen terhet el tudnál hordozni. Egy nehézséget, egy csapást. De a második, a harmadik, a következő, olyan, mint újabb sérülése egy nyílt sebnek. De az Úr tudja. Az Úr tudja, hogy belefáradtál a sóhajtozásba. Elveszett az erőt. Hogy nem nagyon van mit mondanod. Hogy nem tudtál eddig se tenni semmit, csak sóhajtozni, de elfáradtál. Hogy összetörtél, hogy kiégtél, hogy nem találsz nyugalmat, hogy nincs erőd az élethez. Azt is tudja az Úr, Báruk, hogy úgy gondolod, hogy ő igazságtalan veled. Miért adja ezt a terhet, ha te hűséges és engedelmes voltál? Miért van az, hogy mások szabadon járkálnak a városban? Hogy volt iskolatársaid az ítéletes proféciáknak fittyet hányva gyarapítják vagyonuk. Építenek szép házakat, ülnek kormányhivatalokban, vezetnek nagy autókat, neked pedig még csak mutatkozni sem szabad nappal Jeruzsálemben. Ez a legnehezebb, Báruk. Amikor olyan mélyen, olyan erősen az él benned, hogy te mindent megtettél az Úrért. Te odaálltál Jeremiás mellé, vállaltad a kockázatot, veszélyeztetted jó hírnevedet, egészséged, életed, mindezt kizárólag és egyedül Istenért. Amikor te egy voltál azon kevesek, nagyon-nagyon kevesek közül, akik kiálltak az Úr prófétája mellett, aki hűséges maradtál, aki segítetted őt, mindenki más csak gyalázta, megvetette, üldözte. Te szolgáltad. Szolgálatára bocsátottad képességeidet, tanult és képzett voltod. Leírtad az üzeneteit, hogy örökre megmaradjanak. Engedelmes voltál. És most itt vagy, és csak annyit tudsz mondani. Jaj nekem! Hűséges voltál. Engedelmes voltál Istenhez. És most csak annyit tudsz mondani. Jaj nekem! Nem ezt vártam az Úrtól. Azt gondoltam, legalább megvéd a hűségemért. Legalább egy kicsit könnyebb lesz azzal, hogy az ő oldalára állok. De máshogy lett. Báruk, tudom, hogy így gondolsz, és így beszélsz. De én szólok hozzád az Úr, mert nem feledtelek el, nem hagytalak el, és nem dobtalak el. Tudok rólad, ismerlek, és gondom van rád. Figyelj, Báruk, a szavamra, figyelj arra, amit ma személyesen neked akarok mondani. Ne temetkezz be a bajodba. Nyisd ki a füledet, és engedd, hogy a beszédem eljusson hozzád. Nézd csak, amit építettem, azt most lerombolom. És amit ültettem, most kigyomlálom az egész országban. Báruk, nézd rám! Báruk, egy pillanatra emeld fel a fejed. Egy pillanatra emeld el szemeid saját csüggedéseidről, és nézd rám. Próbálj rám nézni, és próbálj az én szemeimmel nézni. Te, aki úgy érzed, hogy hűséges voltál, és mégis magad maradtál, próbáld megérezni, amit én érzek, mondja az Úr. Nézd ezt az országot. Nézd ezt az országot, báruk. Én építettem. Én hívtam el az őseiket. Én adtam nekik ígéreteket. Én adtam nekik földet. Én adtam nekik vezetőket. Én hoztam nekik számtalanszor szabadulást. Én vezettem őket nehéz helyzetekben. Én építettem ezt az országot. És most én rombolom le. Saját kezem munkáját semmisítem meg. Nem ezért építettem. Báruk, én ültettem ezt a népet. Mennyi törődés, mennyi gondoskodás, mennyi szeretet volt bennem. Védelmeztem, amikor még kicsiny volt és gyenge. És gyönyörködtem benne, ahogy szárba szökkent és hatalmassá nőtt. Büszke voltam erre a népre, amikor gyümölcsöt termett. Aggódtam érte, amikor ellenség támadta. És most én gyomlálom ki ezt az országot, amit én ültettem. Kezem munkája, szemem fénye. Minden tagját személyesen ismerem. Minden lélek számít nekem. Az én népem. Az én szövetséges társam. De hűtlen lett hozzám. És hiába küldtem a követeim. Hiába hirdettettem, hogy térjenek meg. Nem hallgattak rám. Kigyomlálom őket, és elvesznek. Nézd rám, Báruk, és lásd meg, hogy milyen időket élünk. Te csak a saját veszteségeidet siratod? Te csak saját fájdalmad ismered? Amikor az ország válságban van, amikor szívem összeszorul a nép elveszettsége, sötétsége, züllöttsége, céltévesztettsége miatt, neked nagy kívánságaid vannak? Te azt kérdezed, hogy miért nem mentelek meg, hogy miért nem emellek fel, hogy miért nem találsz nyugalmat, hogy miért tetőzöm kinna a fájdalmat? Báruk, ha te valóban az én oldalamon állsz, fájdalmad az én fájdalmam része. Azt látod az országban, amit én látok. Azt éled meg, amit én is megélek. Nyugalmat keresel, de nekem sincs nyugalma. Könnyebb, kiszámíthatóbb életet követelsz, amikor saját kezemmel rombolom le, amit építettem? Karrierről, hivatalról, megbecsülésről, több pénzről, bőségről álmodsz, amikor mindezt az engem megvetők vitorolják a városban? Jogos, Báruk, az elvárásod, hogy a hűségedért jutalmat érdemelsz? Tartozom neked azzal, hogy az álmaidat beteljesítsem. Egy olyan korban, amikor az egész nép válság elé néz. Amikor rombolok és gyomlálok, és teszem mindezt súlyos és nehéz szívvel. Próbáld meg helyzetedet mindezek fényében látni. Báruk, ne a békédet sirasd, ne álmaid felett keseregj. Ne személyes ambícióid elmúlása legyen szomorúságod forrása. És ne süllyedj még mélyebbre az önsajnálat feneketlen kútjába. Ne engedkedni szívedben az irántam való haragot és sérelmet. Ne engedd, hogy az a jeges páncél egyre vastagabbra hízzon. Ne legyenek nagy kívánságaid, Báruk. Sőt, sokkal inkább keress engem. Fordulj hozzám. Báruk, térj meg. Térj meg önközpontuságodból. Térj meg irántam való elvárásaidból. Térj meg abból, hogy hűségedért jutalommal tartozom. Ne csak magadat lásd. Lásd engem, lásd a népet. Lásd az összeomlást, ami elkerülhetetlenül eljön. Lásd, hogy veszedelmet hozok minden emberre, és te ebből ne kimaradni akarj, hanem állj az én oldalamra. Ez a jutalmad, ez az elhívásod. Légy egyé velem, hordozd az én fájdalmam. És ha megnyitod szívedet, én eljövök és megújítalak. Nehéz idők jönnek, de te az enyém vagy, és én a tiéd leszek. Báruk, életedet ajándékul kapod, bárhová mégy. Ez az ígéretem. Vannak, akik Jeruzsálemben fognak elpusztulni. Vannak, akik a babiloni fogságba vezető úton fognak elpusztulni. Vannak, akik a fogságban vesztik el életüket. Vannak, akik Egyiptomba fognak menekülni, és ott vesznek el. De téged, Báruk, megőrizlek. Életedet ajándékba kapod egy olyan korban, amikor sokan erőszak által vesznek el. Körbeveszlek, vered leszek, jövőt adok neked. Életed ajándék. Életünk ajándék. Ma is ajándék. Isten ajándéka Jézus Krisztus által. Ezért emeld fel a fejedet. Ezért emeld fel a tekintetedet. Nézz arra, akit átszögeztek. Aki feltámadt. Aki visszajön. Akinek kezében a világtörténelem. Akinek kezében a gazdasági válság. Akinek kezében a családod. Akinek a kezében az életed. Akinek kezében a mai napod. És minden pillanatod. Nézz rá, Báruk. És korábbi panaszimádságod helyett tanuld meg a bizalom imádságát, amely így hangzik. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy, és elérhetetlen nekem. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet. Amilyen az elválasztott gyermek az anyjánál, amilyen az elválasztott gyermek, olyan most a lelkem. Bízzál, Izrael, az Úrban, most és mindörökké. Köszönjük, Urunk, hogy személyesen ismersz bennünket. És köszönjük, hogy ki nem mondott gondolataink, vagy magunkban kimondott imádságaink, panaszaink. Ott vannak előtted, és nem elutasítasz, hanem kivezetsz. Annak közöttünk, Urunk, akik a sötétség árnyékának völgyében járnak, akik nem tudnak most hinni és reménykedni, de azért vagyunk itt, mint gyülekezet, hogy helyettük higgyünk és reménykedjünk. És azt mondjuk, hogy vége lesz. Ahogy Mónikával is ez történt. Add, Urunk, hogy csak annyit tudjanak ma mondani, hogy bíznak. És ott vannak te előtted, mint egy csecsemő, aki semmit nem tud tenni. De akit visznek és hordoznak. A sötétségben minden érzésük ellenére is add a bizalom imádságát szívükbe. És vannak közöttünk olyanok, akik nagy dolgok után kajtattak, csalódtak, és a szívükben nagyra nőtt a sérelem, a harag, az önsajnálat, és ezen keresztül kezdett bekúszni a sötétség hatalma, a depresszió az életükbe, akiknek azt mondod ma, hogy térjenek meg, emeljék fel a szemüket, Urunk, és olyan nehéz ilyenkor felemelni a tekintetünket te rád, és leemelni magunkról, mert mi lettünk a képpontja. Szentlélek Isten, kérünk, hogy jöjj és vezesd őket végig, hívd őket, a te hozzád fordulásnak ezen az útján, a megtérésnek ezen az útján, amikor meglátják, hogy te valójában ki vagy. Urunk, mindannyiunkat arra hívsz, hogy sokkal inkább osztozzunk a te fájdalmadban, mi országunk, népünk, elveszettsége, sötétsége, testi, lelki, erkölcsi nyomorúsága miatt. És bocsásd meg, hogy mi keresztények pedig sokszor csak Azért ostromlunk, mert nem kapunk többet. Kicsit több pénzt, kicsit könnyebb életet, kicsit több szeretetet, kicsit több megbecsülést. Úr Jézus, szeretnénk tiéd lenni teljesen. És szeretnénk ezen a ponton megtérni, visszatérni hozzád, és azt mondani, hogy nem az a fontos, amit mi kapunk, hanem az, hogy egyek legyünk veled, mert akkor szereteted beárad a szívünkbe, és megkapunk mindent, amire valójában szükségünk van. És még ezen túl is, hiszen eszközeid, munkatársaid leszünk ebben a világban. Szeretnénk ma úgy odaadni magunkat neked, Urunk, hogy rajtunk keresztül meg tud érinteni a sebzeteket, a sebzetteket, az elesetteket, a reményteleneket. A családunkban, a munkahelyünkön, a barátaink között ott vannak ezek az emberek, kiáltanak, és rád várnak, bár nem tudják, hogy rád várnak. Attól, hogy ez az advent erről szóljon nekünk, hogy átárad rajtunk keresztül irgalmad és kegyelmed, de ehhez meg kell most térnünk hozzád, és bocsánatot kérni, mint azért, amiben azt mondtuk, hogy ez is járt volna nekünk, erre is vágytunk hűségünkért, ezt is megkaphattuk volna engedelmességünkért, és nem kaptuk meg. Urunk, hadd tudjuk magunkat feltétel nélkül újra a kezedbe tenni, és lelked áradjon át rajtunk keresztül, hogy gyógyítson bennünket, és gyógyítsa ezt a világot. Így imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, hogy tégy bennünket egyre inkább egy olyan közösségé, amelynek szavai, élete által, imádságai által kiárad a te reménységednek fénye a sötétségbe. Imádkozunk, Urunk, a Magyarországi Református Egyházért és minden keresztjén felekezetért ebben az országban. Kérünk, hogy újítsd meg a te népedet, tisztítsad meg, töltsed el reménységgel, add, hogy te benned bízzon, egyedül az Úrban bízzon a te néped. És add, hogy ezen keresztül ebben az országban változás jöjjön. Imádkozunk, Urunk, ezért az országért, amelyben oly sok a hazugság, az erőszak, a korrupció, a csalás, a reménytelenség, a szegénység. Imádkozunk, hogy ez az ország te hozzád forduljon, téged lásson meg, és benned béküljön meg. Imádkozunk, Urunk, most különösen az elmúlt hetek eseményei fényében a cigányságért, a cigányoknak a megtéréséért, az evangélium eljutásáért cigányokhoz és magyarokhoz, hiszen egyedül te benned van megbékélés. És ha ez nem történik meg, akkor egyre mélyebb lesz a szakadék, és látjuk, hogy egyre nagyobb kérdés, hogy miben fognak gyerekeink, unokáink élni. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy utat nyiss, és a megbékélés evangéliuma eljusson a népekhez. Imádkozunk azokért, akik a cigányok között dolgoznak és szolgálnak minden felekezetben. És azért is, ahogy ez a mi gyülekezetünket érintette Eszteren keresztül, vezess bennünket, hogy a te utadon járjunk, és a te akaratodban legyünk engedelmesek. Urunk, kérünk téged, hogy hallgass meg bennünket. Kérünk téged, hogy nézz le ránk, hogy tekints le ránk, hogy lásd meg sok embernek az imádságát, a könyörgését, a sóhajtozását, ezért az országért, ezért a népért. És jöjj el, jöjj szent lelkeddel, jöjj, újíts meg bennünket, és hozd el világosságodat, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.